Én is köszöntöm a kedves testvéreket az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, az előbb énekeltük, hogy ebben a körülöttünk levő sűrű sötétben nincs más lehetőségünk, mint hozzád menekülni, Úr Jézus Krisztus. Újra megvalljuk, hogy Jézus, te vagy a hajnali fény, te vagy a nap ragyogása, te vagy az Isten lénye maga, arcának tündöklő mása, és aki téged már megtalált, szívében ott a béke, te lettél annak örökre már oltalma és menedéke. Ebben a benned megtalált oltalomban és biztonságban dicsérünk téged, Jézusunk, megvalljuk neked a mi hűtlenségünket, hitetlenségünket, gyengeségünket, és megüresítjük magunkat előtted, hogy te töltsd be bennünket önmagaddal és a mai napra elkészített ajándékaiddal. A Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levelének a harmadik fejezetéből mind a 31 verset felolvasom, és a Zsoltárok 75. Zsoltárnak a 4. versét is olvasom még. Hallgassuk hittel, figyelemmel Isten igéjét, és a róla elhangzó bizonyságtételt. Mi akkor a zsidó előnye, vagy mi a körülmetélés haszna? Minden szempontból sok. Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igéit. Mi következik azonban ebből? Ha egyesek hűtlenné váltak, vajon az ő hűtlenségük megszünteti-e Isten hűségét? Szó sincs róla. Sőt, azt kell mondanunk, igaz az Isten, az emberek pedig valamennyien hazugok, amint megvan írva, igaznak kell bizonyulnod beszédeidben, és győznöd kell, amikor perelnek veled. Ha pedig éppen a mi hamisságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát, akkor mit mondjuk? Emberi módon szólok. Igazságtalan az Isten, hogy kiönti ránk haragját? Szó sincs róla. Hiszen akkor hogyan ítélhetné meg Isten a világot? Mert ha Isten igazsága az én hazugságom által lett naggyá az ő dicsőségére, akkor miért esem én még mindig ítélet alá, mint bűnös? Vagy talán igaz az, amivel rágalmaznak minket, és amit állítanak némelyek, hogy tudnélik, így beszélünk, tegyük a rosszat, hogy a jó következzék belőle? Az ilyeneket méltán sújtja az ítélet. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalában nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy a zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva, nincs igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hitáltal minden hívőknek, mert nincs különbség. Mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket a kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által. Nem, hanem a hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a zsidóké, nem a pogányoké is. Bizony a pogányoké is, mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlen pedig hit által. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által? Szó sincs róla. Sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek. És a 75. Zsoltárnak a 4. verséből így szól az ige: ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait. Amen.
Amen.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Isten kegyelméből folytathatjuk tovább a római levélnek a tanulmányozását. A múlt alkalommal a külső és a belső egységének a titkáról hallottunk. Jézus lámpásról adott tanítása, és a római levél második fejezete alapján. Azt az üzenetet készítette Isten a számunkra, hogy Isten belülről akarja kifényesíteni mindannyiunknak az életét. És a mai naptól kezdve elkezdjük a megigazulásról szóló szakaszoknak a tanulmányozását. Hiszen a római levél harmadik fejezete a megigazulást fejti ki, a 4. fejezet az a megigazulást példákon keresztül mutatja be, az 5. fejezet pedig a megigazulásnak a gyümölcseiről tanít. A római levél 3. fejezetét, amely az Isten igazságát tárgyalja, Bart Károly 3 fő gondolategységre osztja. A Róma 3.1.20 az a törvényről tanít, a Róma 3.21.26 Jézus Krisztusról, és a 27.30 az egyedül hitáltali megigazulásról. A 31. verset már ő a 4. fejezethez csatolja. Miért ilyen fontos a megigazulásról szóló bibliai tanítás, hogy 3 fejezetet szán erre a témára az apostol? Amíg a megigazulásnak a tételét járjuk körbe, nem tudjuk megkerülni, hogy Pál apostolnak a legautentikusabb magyarázóját, Luther Mártont, a nagy reformátort ne idéznék. Ő a következőképpen fogalmaz. Én a tantételt, mármint a megigazulást, halálomig tanulni és tanítani szeretném. Prédikációimban buzgón szorgalmazom, hiszen ez a tantétel alap és szikla, amelyre az egész kereszténység és Isten gyülekezete felépült. Nekünk pedig kőfal és védelem minden horda és eretnekség ellen. A sátán az egész földön egyetlen prédikációval sem ellenségesebb és dühösebb, mint e prédikációval szemben. Ezért kezdi ki a kísértés és a szomorúság eszközével. Mindkettővel mindannyiunkat egyenként üldöz. Luther Márton fiatal emberként kereste a lelki békességét, élete értelmét, az üdvösséget, és nem találta meg sem a világban, sem az egyházban, sem a tudományos teológiában, sem a szerzetesi cellában, hanem egyedül a Szentírásban, és a Szentíráson belül a római levél ezen verse gyúlott ki számára, megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. És Luther ezt a számára oly kedves igét így magyarázza, hogy amilyen messze van az ég a földtől, olyan távol kell tartani a törvényt az evangéliumtól. A megigazulás dolgában pedig nem kell semmi másról tanítani, gondolkozni és beszélni, csak a kegyelem igéjéről, amely Krisztusban mutatkozott meg. A törvény a legkevésbé sem szolgálja és segíti azt az igazságosságot, amely Isten előtt megáll. A törvény, ahol ezt igazán megértik, elcsüggeszt, kétségbeejt, de ha nem jól értik, akkor képmutatás szül. Hasonlóképpen az evangélium, ha nem értik meg helyesen, magabiztos, durva embereket szül, de ha megértik és hisznek benne, akkor az embereket kegyessé és istenessé teszi. A keresztény igazságosság, amely nem csak az emberi erőszak és furfang, hanem a pokol kapui ellen is egyetlen védelmünk, amint már mondtam, nem más, mint hogy mi a Krisztusba vetett hit által igazulunk meg, és üdvözülünk cselekedetek nélkül. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, vagyis nem a cselekedetek által akar üdvözülni, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite, vagyis Krisztus ártatlansága és igazsága, mely hitben ragadható meg, tulajdonítatik neki igazságul. Kedves testvéreim, bárcsak a mai Biblia órán mi is átélhetnénk azt, amit Luther, és amit oly sokan átéltek amikor kigyulladt számukra ez a mai ige, a megigazulásról szóló csodálatos tanítás, és ez oly sok ember életét meggyógyította, megújította, és egy teljesen új pályára állította az embernek az életét. A mai most felolvasott igében az áldott orvos, az Úr Jézus elénk adja a diagnózist, a mennyei terápiát, és végül azt, hogy hogyan fogadhatjuk el a megigazulásnak az ajándékát. De hogy még tovább egyszerűsítsem ezt a bonyolult teológiai tételt, ezt a hármas megközelítést egyetlen egy szűrőn szeretném a testvérek felé most bemutatni, és ez az, amire én most csodálkoztam rá, a felolvasott 75. Zsoltár 4. verse által, amely így szólt, most a Károli fordítást fogom olvasni, a föld és annak minden lakosa elcsügged, de én erősítem meg annak oszlopait. Kedves testvéreim, Isten szándéka az, különösen a megigazuláson keresztül az, hogy megerősítsen. Ezen a mai estén is, és mutasson egy olyan szilárd alapot, egy olyan bizonyosságot, ami nem elmélet csupán, hanem életünket a legnehezebb helyzetekben is megtartó fundamentum, mert aki megérti a megigazulás bibliai fogalmát, annak számára ez valóban kőfal és védelem minden horda és eretnekség ellen, ahogy Luther fogalmazta, és ahogyan adtuk a címet ennek a mai szolgálatnak. De hát miért van szükségünk erre a Zsoltárban és ebben a római levél szakaszában leírt megerősítésre? Azért, testvéreim, mert a végidőkben a sátán zülleszt, csüggeszt, mindent igyekszik megkérdőjelezni, azért, hogy állandó félelemben, bizonytalanságban tartson bennünket. De milyen csodálatos, hogy Isten az övéi számára szilárd fundamentumot, és ezáltal megerősödést kínál számunkra a megigazuláson keresztül. Ebből a szemszögből nézzük tehát először is az isteni diagnózist. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. A római levél első két fejezetében láttuk, hogy Isten szemszögéből nézve nincs különbség a zsidó és a pogány ember között. A pogány az tagadja az Istent, a vallásos szájával dicséri az Urat, de a szíve távol van az Úrtól, és Pál intette a pogányokat, de a vallásosokat is, hogy ki vagy te, hogy megítéled a másik embert, amikor te magad is ugyanazokat cselekszett. Az ige azt mondja, hogy a bűneset után minden emberi élet elvétette a célt. Céltévesztésben van. Ez a bűnnek az eredeti kifejezése, hogy nem rendeltetésének megfelelően használjuk az Istennek az ajándékait. Ezért mindent tönkreteszünk, és az emberi eszközöknek a tökéletlensége azonban semmit nem változtat az Istennek a hűségén. Azt mondja az ige, hogy Isten igaz, és minden ember hazug. Calvin azt mondja, hogy ez az egész keresztény filozófiának az előfeltevése, hogy Isten igaz, és minden ember hazug. És Pál apostol azt vezeti le itt a harmadik fejezet elején, hogy ha ezt tapasztaljuk, hogy emberekben csalódunk, hívőkben csalódunk, testvérekben csalódunk, ez ne tántorítson el bennünket attól, hogy Istennek a hűségét meglássuk mindenekben. Olyan csodálatos volt egy testvérrel való tegnap esti beszélgetésem, aki elmondta, hogy mennyi mindenkiben csalódott, és én úgy meg is döbbentem, hiszen ismertem, akikről beszél, egy nagyon komoly, átadott hívő emberekről volt szó, akikben ő azt mondja, hogy sokat csalódott, de Krisztus tanítványa volt, és nem mondott semmi rosszat ezekről az emberekről, csak úgy érződött a szívében, hogy milyen nagy fájdalom van benne, hogy nem ezt várta, amit ő kapott az emberektől. De olyan csodálatos, hogy ezt szét tudta választani. Hogyha még minden ember hazug, és az Isten az igaz, és ha még el is szakadt egy közösségtől, vagy el is szakadt bizonyos testvérektől, az Úrhoz ragaszkodik az ő szíve, és nem mondott, nem fordított hátat az Úrnak azért, mert csalódott a hívő testvérekbe. Kedves testvéreim, a törvény, Istennek a törvénye felállítja a könyörtelen diagnózist. Megmutatja, hogy kik vagyunk. És ezt tette már a Római Levél első fejezete is, a második fejezet is, és ezt teszi a harmadik fejezet is. Azt mondja, hogy nyitott sír a torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspis kígyó mérge van az ajkuk alatt, szájuk telve van átkozódással és keserűséggel. A beszédünkkel, a szavainkkal kezdi az ige, hogy Istennek milyen csodálatos adománya a beszéd, ha arra használjuk, amire Isten adta. Mire adta Isten? Egymás bátorítására, építésére, arra adta, hogy az ő nevét dicsőítsük, az ő nevét ne vegyük fel hiába, hanem áldjuk az Urat. Petőfi csodásan fogalmaz, amikor Arany Jánoshoz írott versében így ír, ki és mi vagy, hogy így tűzokádó gyanánt tenger mélységéből egyszerre bukkansz ki, más csak levelenként kapja a borostyánt, s neked rögtön egész koszorút kell adni. Ki volt tanítód, hol jártál iskolába, hogy lantod ilyen mesterkezekkel pengeted? Az iskolákban nem tanulni hiába. Ilyet a természet tanított tégedet. Dalod, mint a puszták harangja, egyszerű, de oly tiszta, mint a puszták harangja, melynek csengése a rónákon keresztül vándorol, és a világ zaja nem zavarja. Isten építésre is, nem rombolásra adta a beszédet. És ezt mutatja be azt, hogy Petőfi nem irigykedett Arany Jánosra, nem rivalizált vele, hanem elismerte az Istentől kapott tehetségét, és támogatta. De a bűneset után az ember a beszédét sem rendeltetésszerűen használja. Nyelvünk körül nagy baj van. Valaki ezt egyszer így fogalmazta meg, hogy nem vízözönben pusztul el ez a világ, hanem szó özönben. Nem csak, hogy egyre több a szó, hanem egyre gonoszabb és egyre piszkosabb. Az ige áspis kígyóhoz hasonlítja az embert, akinek méreg van a szavaiban. Szemedbe hízeleg, azután a hátad mögött beléd mar. A szónak a töltete a gondolat pedig a lényegem, abból lesz a tett. Lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van. és a békességnek az útját nem ismerik. A gonosz beszédet követik a gonosz tettek, a céltévesztett, a bűnben élő ember pusztít és rombol. Mindene megvan. Csak az nincs meg, amit itt az ige ír. A békességnek az útját nem ismerik. Albert Einstein 1948. áprilisában ezt az ige verset így fogalmazta meg a maga számára, és mindannyiunk számára, hogy az igazi probléma az emberi szív és az emberi gondolat mélyén rejlik. Ez pedig nem fizikai, hanem erkölcsi probléma. Egyszerűbb a plutónium összetételét megváltoztatnunk, mint egy emberben a gonosz szellemiséget. Ami engem megindít, az nem az atombomba ereje, hanem az emberi gonoszságé, annak a robbanó ereje. Sajnos az emberi tudomány jobban fejlődött az ember lelkiismereténél. Szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Miért? Miért szűkölködik az az ember, akinek mindene megvan? Azért, mert a saját dicsőségét keresi. Csak önmagával foglalkozik. Az Isten pedig arra alkotta az embert, hogy vele szoros kapcsolatban legyen, a fele barátaival jó viszonyban mindent az Isten dicsőségére tegyen. Elég elkeserítő ez a diagnózis, kedves testvéreim. Vörös Marti Mihály az Emberek című versében így ír, az ember fáj a földnek. Oly sok harc és békeív után a testvér gyűlölési átok virágzik homlokán. S midőn azt hinnénk, hogy tanul, nagyobb bűntforral álnokul. Az emberfaj sárkány fog vetemény. Nincsen remény. Nincsen remény. De milyen csodálatos, hogy nekem nem kell itt befejeznem, és nem ezzel kell befejeznem ezt a szakaszt, mert valóban a törvény bemutatja a mi elveszett állapotunkat. Bart Károly úgy fogalmaz, hogy a törvénynek az a feladata, mint az üres kanálisnak, amely vízért kiállt. És ez a víz, ez az élő víz, ez az evangélium, az, ami felcsendül ebben a mai csodálatos ige szakaszunkban, ami tulajdonképpen a római levélnek a szíve. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Mi az isteni terápia? Az Isten nem mondott le az emberről. Isten nem mondott le rólad. Nem mondott le rólam. A megoldás nem a törvényből jön, hanem kívülről. Az isteni terápia az, hogy az ajándékaival, az Isten ajándékaival visszaélő embernek Isten odaadja a legnagyobb ajándékot, önmagát. Nem elpusztítja az embert, nem engedi el az embernek a büntetését, nem csukja be Isten a szemét a bűn előtt, hanem Jézusban megajándékozza, megigazítja, megigazít bennünket. Istennek az igazsága, amitől Luther annyira félt, mert hol van ő az Isten igazságához képest? Isten szent és tökéletes, az ember pedig hazug és bűnös. És mégis azt látjuk, hogy az Istennek az igazsága egy justícia ferenzis, justícia aliéna, egy idegen, egy kívülről jövő igazság, ami által az embernek Isten egy mentő kötelet dob a megigazulás által, azaz Jézusban kivált, megvásárol, megszabadít a gonosznak a hatalmából. Hiszen az ember azért lett ilyen, mert az Istennek, az ördögnek szolgál. És ebből az állapotból ki kellett vásárolni az embert. Ebből a rabságból szabadításra van az embernek szüksége, és ezt tette meg Isten Jézus Krisztusban. Egyszerűen felfoghatatlan, hogy mit tesz az Isten. Jézus elmond egy példázatot a gonosz szőlőmunkásokról. Volt egy házigazda, aki szőlőt plantált, és azt a gyepűjével körülvette, sajtóját ásta bele, egy tornyot épített, kiadta a munkásoknak, elutazott, mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett, elküldte a szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét. És a munkások, megfogván az ő szolgáit, az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megkövezték, ismét küldött más szolgákat, többet, mint előbb, és azokkal is ugyanezt cselekedték. Utoljára pedig elküldte azokhoz a maga fiát, ezt mondván, a fiamat meg fogják becsülni. De a munkások, meglátván a fiút, mondják maguk között, ez az örökös. Gyertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét. És megfogván őt, kivetették a szőlőn kívülre, és megölték. Mikor azért megjön a szőlőnek az ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? Mondának néki. Mint gonoszokat, gonoszul elveszti őket, a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják majd neki a gyümölcsöt annak idején. Mondta pedig néki Jézus, sosem olvastátok az írásokat, amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje, az Úrtól lett ez, és csodálatos, ami szemeink előtt. Mi a csodálatos a szemeink előtt, testvéreim? Az, hogy amíg az ember nagypénteken Istent öl, addig az Isten embert ment. Isten nem akar bennünket elpusztítani, de Isten igazságos Isten, akinek az igazsága és kielégítést nyert a Golgotai kereszten. Isten végrehajtotta az ítéletet a saját fián, és ezért téged és engem, aki ezt elfogadja, igaznak nyilvánított bennünket. Egy csodálatos csere történt, ami bűneinket Krisztusra vetette, és Krisztusnak a szentségét, jellemét nekünk tulajdonítja. Ez a megigazulás. Ez a megigazulás egy jogi kifejezés. Isten igaznak nyilvánít. Melanchthon ezt úgy fogalmazza meg, hogy a megigazulás az egy nyilvánítás, igaznak nyilvánítás, a megszentelődés pedig az igazzá lételnek a folyamata. Kedves testvéreim, Isten igaznak nyilvánított bennünket, mert Jézus Krisztuson keresztül néz ránk. Olyan csodálatos örömhír ez, hogy az embernek a státusza megváltozott, az állapota nem, de a státusza megváltozott. Isten deklarálja ki, mondja ki az emberről azt, hogy igaz, megigazult. És kedves testvéreim, ez olyan, mint amikor a bírósági tárgyaláson a felek mindent mondanak egymásról. És a büntető tárgyaláson ott van az ügyész, akinek a feladata ugye a vád, a terhelő és a bizonyítékok előterjesztése. Vádolja a vádlottat, sorolja a vádbeszédben, hogy mit követett el az elítélt, a bíróság előtt levő terhelt. És amikor megszületik a bírói döntés, akkor az azt jelenti, hogy valakit vagy bűnösnek, vagy igaznak nyilvánítanak. És jól lehet a bírói döntéseket, a földi bírói döntéseket még meg lehet támadni. De az isteni, a legfőbb döntést, hogy Isten igaznak nyilvánított bennünket, ezt nem lehet megtámadni. Mert Isten hozta ezt a csodálatos döntést. De hogyan lehet a miénk ez az ajándék? Azt tartjuk tehát, hogy az ember hitáltal igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Így is lehetne fordítani, hogy azon gondolkozzunk, azt fontolgassuk, amit az Isten érettünk tett. Az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. A hit azt jelenti, hogy bizalom támad a szívemben Jézus Krisztus iránt, és amit kíván tőlem, azt megteszem, nem kényszerből, hanem önként és hálából. Calvin úgy fogalmaz, hogy a hit egyesít Krisztussal, és a Krisztussal való egység révén a hívő újjá születik. De mit jelent ez, hogy hitáltal igazul meg az ember? A nagy evangelizátor Billy Graham használta ezt a képet, amikor a Niagara vízesés fölött kihúztak egy kötelet, és megkérdezték az ott levőket, hogy elhiszed-e, hogy egy légtornász ezen a kötélen végig tud menni. Mindenki elhitte. Elhiszed-e, hogy ugyanez a légtornász ezen a vékony kötélen át tud tolni egy talicskát? Elhiszem. És feltette a kérdést az illető, ki az, aki vállalná azt, hogy beleül ebbe a talicskába, és elhiszi azt, hogy az az illető a szakadék fölött azon a vékony kötélen áttolja a talicskába úgy, hogy nem fog a szakadékba zuhanni. Hát itt már nem volt jelentkező. Csupán egy ember. Az illető légtornásznak az édesanyja, aki beleült abba a talicskába, mert bízott abba, hogy a fia át fogja tolni ezen a vékony kötélen, és nem fog a mélységbe zuhanni. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Nem tudjuk megtartani a törvényt. A törvény nem is a megigazulásra adatott. A törvény Krisztusra vezérlő mester megmutatja, hogy ki vagyok, mire vagyok képes önerőből. A rontásra, a rombolásra, az önsorsrontásra, a céltévesztésre, Biblia úgy fogalmazza, hogy a bűnre. Isten azonban ingyen kínálja a Krisztus szentségét, jellemét, igazságát és a vele való élet számomra csodákat rejt. Hitáltal megragadhatom, elfogadhatom, ó, bár minél többet ragadnánk meg, minél többen ragadnánk meg az értünk Jézus Krisztusban kidobott mentő kötelet. Megigazulvány ingyen az ő kegyelméből. Kedves testvéreim, ahogyan mondtam, Isten meg akar bennünket ebben erősíteni. Újra és újra. Lehet, hogy már sokat hallottad ezt a megigazulásról szóló tanítást, de nem hallhatjuk elégszer, mert újra és újra szükségünk van arra, hogy a Szentlélek megerősítsen bennünket abban, hogy Isten igaznak nyilvánított, a mennyei döntés megszületett, a kegyelemből nem tudunk kiesni, válhat a hívő ember is engedetlenné. De ez egy isteni döntés. Isten az ítéletet a fiában végrehajtotta, és Isten kétszer nem hajtja végre az ítéletet, ha valaki ezt hitáltal elfogadja, és a kísértő mindent meg akar kérdőjelezni. Hozza a mi bűnös voltunkat, hozza eleséseinket, hozza elénk, tartja a tükröt az Isten törvénye a lelkiismeretünk által. És ilyenkor nagyon nagy szükségünk van arra, hogy újra és újra megkapaszkodjunk ebben a csodálatos igazságban, amely kőfal, amely védelem, minden horda és az ördögnek minden támadása ellen. Az egyetlen feladatunk ezen a mai estén az, amit az énekíró így kér, hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts. Indítsd fel szívemet, buzduljon fel neked, gyűjteni lelkeket, kérni taníts. És végül az imádság előtt három kérdést teszek fel, amiről beszélgessünk a következő részben, ami összefoglalja tulajdonképpen a mai tanítást. Mi Isten diagnózisa az állapotunkat illetően, hiszen hallottuk, az ember státusza változik, de nem az állapota. Hogyan reagálunk erre a diagnózisra, amit Isten felállított a mi számunkra, és végül hogyan lesz a megigazulásról szóló bibliai tanítás kőfal és védelem a számunkra a mindennapokban, a gyakorlatban. Drága Úrunk, köszönjük, hogy cselekedetek nélkül a Jézusban vetett hit elég az üdvösségre. Te látod, Urunk, hogy milyen könnyen elbizonytalanodunk, és kételyek támadnak a szívünkbe. Tedd világossá számunkra, hogy Jézus Krisztuson keresztül nézel bennünket, ezért látsz bennünket szentnek, és az ördög minden támadása elől elrejtesz bennünket a Jézus sebeiben. Add a szívünkbe az üdvbizonyosságot, add belénk a Jézusnak a hitét, áld meg beszélgetésünket, életünket, annak nevében, aki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom osztopait, te azonban, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, ami a Krisztus Jézus által van. Így legyen. Amen.
Köszönöm, kedves testvérek, a hozzászólást. Hát ez egy annyira gazdag ige szakasz, és ugye én még tovább színesítettem ezzel a 75. Zsoltárral. Én csak mindenkit arra szeretnék kérni, hogy ugye a római levélnek ez a fejezet nagyon-nagyon tömény volt. Én nagyon szeretem mellé olvasni a Zsoltárok könyvét. Ugye a Zsoltárok, mint egy imádságos könyv, nagyon jól átteszi a gyakorlatba a teológiai igazságokat. És ugye én ezt tapasztaltam meg most itt a 75. Zsoltárban, amiben csodálatosan egy nagyon rövid Zsoltár olvassuk el otthon, mint egy imádságképpen, hogy Isten hogy jelenti ki magát ebben a Zsoltárban, és ezt látjuk itt a Róma 3-ban is, hogy Isten kijelenti magát, mint bíró, aki igazságosan ítél, de ugye azért itt tovább megy a Zsoltár, és a végén ugye befejezi ezzel az Úrnak, ezzel a pohár képével, ott a 75. Zsoltárban, hogy az Úr kezében ott van a pohár. És testvérek, el, hogy ez mutatja meg a megigazulásnak, ez a pohárnak a képe, hogy aki nem fogadja el Istennek a számunkra kinyújtott poharát, amit az Úr Jézus adott az ő tanítványainak, ott ugye az utolsó vacsoránál az ő testét, az ő vérét, ha nekünk ez nem kell, a Krisztusnak ez a pohara, akkor az Isten ítéletének a poharából fogunk inni. Ugye, amiről a Jelenések könyve beszél, és hát az valami rettenetes. Tehát Isten az ő szeretetével, az ő saját maga haragjától akar bennünket megmenteni. Isten értünk haragszik, és ettől akar megmenteni, hogy keressük az Urat, fogadjuk el a poharat, amit ő nyújt nekünk, még ha az nehéznek is tűnik. Isten előtt ott vannak egy kehelybe a mi imádságaink, vigyük imádságban a nehéz helyzeteket Isten elé, és kapaszkodjunk bele ebbe a csodálatos reménységbe, hogy Isten megigazított, igaznak nyilvánított bennünket, testvérek, és nagyon ajánlom, hogy olvassuk a reformátorunknak, Luthernek is a napi áhítatait, mélysége és magassága, Koinónia kiadó adta ki Luthernek ezt az áhítatos könyvét, amiben csodálatosan Luther feltárja ezeket a belső harcait, hogy mennyire valóságosan támad bennünket az ördög gondolatainkon keresztül, és akkor nagyon meg kell ebbe kapaszkodnunk az Isten dicsőítés, az imádság által, hogy megigazultam Jézus Krisztusban. Tehát ő tökéletesen eleget tett az én bűneimért, és én ezt hitáltal elfogadtam, és ez az én életemet megtartja itt a földön a küzdelmek között, és örök életet kaptam Jézus Krisztusban. Tehát ez ebbe meg tudunk kapaszkodni, és ez csodálatos erőforrás lehet a mi számunkra, és ezt akarom a testvéreknek, ugye ezt a megerősítést átadni, amiről a megigazulás szól, hogy a föld és annak minden lakosa elcsügged, de az Úr megerősíti az oszlopait, megerősíti az övéit, és ezt kívánom, hogy mindannyiunkat erősítsen meg ezzel a csodálatos mai tanítással. És adjunk hálát akkor egy pár mondatban. Istenünk, köszönjük neked ezt a mai tanításodat. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te igéd élő és ható, és köszönjük neked, hogy te, amikor tükröt tartasz elénk is, az a célod, hogy ne vesszünk el, Uram, hanem megtérjünk bűneinkből, álnokságainkból, kettős életünkből, és hogy neked szenteljük életünket, Urunk, és neked szolgáljunk, aki mindannyiunknak életet, örök életet és üdvösséget készítettél. Köszönöm ennek a csoportnak minden tagját, Uram. Köszönöm neked azt a segítséget, amit kaptam a testvérektől imádságban, anyagiakban. Uram, áld meg ezt a közösséget, áld meg a testvéreket, pótold az ő hiányaikat, szükségeiket, és ezt a mennyei megerősítést kívánom mindannyiunknak, hogy valóban kőfal legyen, védelem ez számunkra, ez a csodálatos evangélium, hogy megigazultunk ingyen kegyelemből a Jézus Krisztusnak az érdeméért. Uram, köszönöm, hogy ez megtartja a mi életünket is, így fogadjuk el a hitünk kezével ezt a mai este kinyújtott számunkra, kinyújtott ajándékot, és megköszönjük neked a Jézus Krisztus nevében. Amen.